Tudom, hogy ott kell felvenni, csak hogy mi az alaphelyzet, amikor ki van kapcsolva.
Most én elindítottam a felvételt, és nem tudom,
hát megemlítjük akkor, hogy új egyházi törvényt készülnek alkotni, most azt találták ki, hogy 10 000 főt kell igazolni annak, aki egy házra akar várni, és vannak még új paragrafusok is, amik a törvényalkotótól függnek, mert változatlanul csak azért is az országgyűlés kétharmada nyilvánítva valakit egy házra. Úgyhogy vannak még harcok, amelyeknek küzdenünk kell. Bízunk benne, hogy Isten diadalmaskodni fog. Nekem az a határozott meggyőződésem, hogy nem minden törvény, amit valaki akarnak módon hoz, az egy jogszabály, ami ellenkezhet, akár csak az alkotmánnyal is, és azzal a felelősséggel, amelyel az Isten igazsága minden emberi szabály fölött áll. Ha az nincs harmóniában egy jogszabály, akkor az olasz embertelen, törvénytelen. Akkor is, hogyha kétharmaddal hozzák meg, és ilyen az egyházi törvény is, az egész visszamenőleges jogfosztás, erdőírtás, minden, ami történik. De azért imádkozzunk, mert ilyenkor nehéz az embernek a békességét megőriznie, hiszen a hívő ember a János evangéliuma szerint a világosságot viszi magával, ami a sötétségben fénylik. Tehát valamilyen módon a hívő magatartás ezekben az időkben olyan, ami a sötétségben világosságot teremt, és nem beolvad hasonló indulatokkal, amik a másik oldalon vannak, nagyon az új békességet is. De így van, ahogy testvéri mondja, hogy hát van békesség a nehézségek ellenére is. Igen, van még valakinek valaki jó kérdése. Igen, Judit. Judit arra kérjük, hogy akkor kell ki és mondd el, mert szeretnél.
Engedd meg, hogy kimegy.
De. Még valakire szeretnek emlékezni majd.
Nem volt szokásnál, hogy az ideig most szeretnék bizonyságot tenni az elmúlt mindkétről és Isten szeretetéről, és mindenekre nagyon szeretném megköszönni nektek azt a szeretetet, amit adtatok nekem, és szeretnék megosztani veletek három tanítást, amit kaptam ez alatt az idő alatt. Az első tanítás az üdvösség tanítása volt. Az üdvösség tanítása, amit titőletek kaptam meg. Ugyanis azt a szeretetet, azt a törődést, hogy imáitokban hordoztatok, ezzel azt mondtátok nekem, hogy úgy látszik, hogy van bennem valami jó, és nem fogja azt mondani majd az égi bíró, hogy eredénynek van a szerető. Úgyhogy adósatok vagyok. Adósatok vagyok azért is, mert nem az én imáim miatt maradtam itt, hanem a ti imáitok miatt maradtatok itt. Az ember magáról is sok mindent megtanul ilyenkor, nagyon érdekes dolgokat. Az egyik az, hogy nem azért imádkoztam, hogy maradjak itt, hanem hogy Isten rejtsen el a kiszolgáltatottság, a fájdalom és a félelem elől. És ezt meg is tette, de itt maradtam, és a ti imáitok miatt maradtam itt. Úgyhogy adósatok vagyok, igyekszem majd megszolgálni ezt. A második tanítás, amit kaptam, az a hitnek a tanítása volt. Tudjátok talán, hogy egy holokauszt túlélőnek a gyereke vagyok, és emiatt tulajdonképpen ugye az, hogy két kézzel fogjam a gyertyőt, ez mindig nagyon-nagyon fontos volt az életemben. De most volt az, hogy a gyertyő kiesett a kezemből, és már nem lehetett ezt a gyertyőt tartani. De Isten szerzett nekem orvosokat és ápolókat, akik utat készítettek nekem a halálárnyékának földjéből. Nem tudom igazából kifejezni azt a hálát, amit érzek ezért. A harmadik üzenet azt Gábor adta át még korábban, és az a helynek az üzenete volt. És az események öltöztették ezt történetén. A helynek az üzenete, amit Gábor adott át, az itt volt, hogy azt mondta, hogy és akkor Ábrahám visszament az ő helyére. Ez egy nagyon nagy üzenet volt, és a történet, amit fölöltöztették, és történeti formálták ezt az üzenetet, az a lányomnak a viselkedése volt, akiről olyan dolgok derültek ki, amit soha nem is gondoltam volna. Többek között az, hogy rendkívül szórakoztató és aranyos társalgó. De nem csak ez derült ki róla, hanem hirtelen előbújt belőle az a felnőtt felelősséggel rendelkező ember, aki férfi az édesanyját, és aki oda tesz mindent azért, hogy hozzájáruljon a gyógyulásához. És ebből ugye megtanultam azt, hogy a helyünk az véges időben, de része az örökkévalónak. És hogy véges hatóképességben is, de része a mindenhatónak. És nagyon köszönöm ezeket a tanításokat az Úrnak, és ezzel szeretnék hálát mondani nektek is, hogy jó eszközök voltatok, és jól szolgáltatok ebben a helyzetben engem. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen az önfárképpen, és hát küldjük még Mécses Erik Józsefre emlékezve, van velünk Árvai Rezsővé, Edith és Edith fia György, ők voltak szomszédai Erik Józsefnek, akit a múlt héten temettünk el. Kedden Rúgdai temetőben 77 éves volt, Alsó Szent Ivánnal született, és ács volt, ezért arról beszéltem a temetésén, hogy az a Jézus mondta, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, aki tudta, hogy mit jelent a ház. Mert ő maga is házat, ácsolatot készített, és tudta, hogy milyen fontos, hogy az ember otthon érezze magát ezen a világban. Ugyanabban az ágyban fejezte be az életét a kórházban, ahol a kedves Árvai Rezső, akiről már emlékeztünk, csak akiről korábban búcsúztunk el, és Isten áldja meg, vigasztalja meg a gyászolókat, és nagyon szépen köszönjük Edithnek és Turinak, hogy ők képviselik most a családot, az emberiség nagy családjának a részeként, amelyhez mi is valamilyen tartozunk. A nővére Marika, és lánya Mária, fiai József és László, valamint az unokák búcsúztak tőle, és az utolsó éveiben gondozója volt Ádám Mónika, ő nagyon sok szeretettel türelemmel tette körül, és a szomszédok és barátok is gondolnak őre, legyen áldott az ő emlékezetben. Hallgassuk meg Isten szent igényét, hogy előtt
János Evangéliumának a 16. fejezetéből, a 16. verszaktól így szól hozzánk Isten szent igéje, Jézusnak a szavai ezek. Egy kevés idő, és nem láttok engem, és mint egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az atyához megyek. Mondták azért neki az ő tanítványai közül egymásnak. Mi az, amit mond nekünk? Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, és ezt is, mert én az atyához megyek. Mondták azért, mi az a kevés idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit mond. Megértette azért Jézus, hogy őt akarták megkérdezni, és mondta neki, arról tudakozzátok-e egymást, hogy azt mondám, egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem. Bizony-bizony mondom nektek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok örömre fordul. Az asszony, mikor szülünk, szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született a világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak már titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket. És azon napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától, az én nevemben, megadja nektek.
Mindenható és örökkévaló Isten mennyei, édesatyánk, hálát adunk neked ezért a mai napért, és köszönjük, hogy benne lehetünk a te nagy családodban, és felhatalmaztál minket arra, hogy kérjünk úgy, ahogy te kértél, soha nem azokat a dolgokat hoztad elő, amelyeket Isten eloszt az emberiség számára, annak dolgok, amiket a másik ember felügyelete alá helyezel, mennyei atyánk, így gazdálkodhatunk mi is több vagyonnal, több eszközzel, mint amire szükségünk van, és köszönjük, hogyha hatni tudtál ránk, hogy ezt tisztességgel neked számot adva végezzük. De amikor kérünk, akkor meg akarunk beszélni veled ügyeket, és legfőképpen azt kérjük, hogy legyen meg a te akaratod, és hogy ebben mi együtt tudjunk munkálkodni vele, mert olyan sok ellenállás, miért és lázadás van bennünk. Úrunk, segíts, hogy megértsük akaratodat, és együtt munkálkodjunk veled annak győzelméért. Hálát adunk a Szent igéért, vigasztaló szavaidért, és együtt hozzuk elég mindazokat az ügyeket, amelyeket testvéreink itt megemlítettek. Imádkozunk Zsoltiért és a gyermekeiért. De most az ördög munkáját úrunk, és adja családnak megújulást, békességet benne. Irénkével, Dezsőbe gondolunk, akit 3 éve szólítottál el. Köszönjük az együtt töltött időt és azt a erőt, amit adtál Irénkének, hogy örömmel tudjon szolgálni Dezső utolsó éveiben. Ágival a betegekre gondolunk, Juttára és Anikára, őképpen áld meg őket és gyógyítsd meg őket, és imádkozunk hozzád unokahúgáért, Szilviért, hogy te segíts meg őt, hogy lássa a te kegyelmedet, ami körülveszi az életét, adj most neki vigasztalást, hogy a kis kedvence Matyi elveszett, te segítsd meg, kérünk Szilvit, és imádkozunk Borikáért, aki visszatért Izraelbe, hogy te segítsd és őrizd meg őt, vedd körül kegyelmeddel és jóságoddal. Évával hálát adunk a kis Bence Mózes megérkezéséért, áld meg a kisfiúnak az életét, áld meg a családot, tárgott családot. Köszönjük, hogy te még bízol bennünk, és ezért gyermekeket adsz, és helyezze a gondviselésünk alá. Volgival hálát adunk Judit gyógyulásáért, hogy újra itt lehet közöttünk. Megköszönjük az asszony órát, ahol sok áldást adtál a testvéreknek tegnap este, és hálát adunk Isten szeretetéért, imádkozunk Dórikáért is, hogy te segíts és áld meg őket üzenetben. Zolival a pénteki férfi órát köszönjük meg neked, húzunk és az imádkozzunk ennek kapcsán különösen is örmény testvéreinkért, te segíts meg őket egyházitért folytatott küzdelmünkben is, és az egész népet is, ezt a kis életre való harcias, sokat üldözött népet, tehát meg Ágival a mai életmenetéjét imádkozunk, Úrunk, és azért, hogy gonosz antiszemita erők ne rontsák meg ezt az emlékezést, imádkozunk igaz lelkűségért vezetői részétől, hogy legyen harmóniában a szó és a tett, hogy hadd legyen világos, hogy mit is követ az államnak a vezetése. Júcsival kérünk áldást a kis Bencére és Rafaelre, akinek ma van a születésnapja. Adriennel hálát adunk azért, hogy Illik hazatérhetette, erősíts meg őt és könyörülj rajta, hogy békességre jusson benned és adj neki erőt, hogy el tudja végezni a feladatát, szolgálatát Viktor mellett is. Klárikával a szerdai beszélgetésünkért imádkozunk, és azért, hogy segíts bennünket, hogy megpróbálkozhassunk most is itt Magyarországon a zsidó-keresztény párbeszéd hatékonyabb megszervezésével, már meg zsidó testvéreinket, és te adj minél több olyan lelket, aki szereti a te népedet, és aki nekünk váratlan a szívében az elkövetett gonoszságok miatt. Mártával imádkozunk azért, hogy ha visszatér a Úrunk Jézus, találjon hitet, tudjon támaszkodni ránk, és addig is a kitartást mindannyian a Káborral együtt ugyancsak Judit visszatéréséért adunk hálát, és a férfi óráért is. És hálát szeretnénk vele együtt adni, Úrunk, a te szeretetedért és örömetért, amelyet nem győzhet le semmiféle földi gonoszság. Zsuzsával megköszönjük a szeretetet, a bizalmat, hitet, amit a munkahelyén kap, és szeretnénk azt is megköszönni, hogy Zsuzsi le tudta futni a félmaraton, és ezzel Balázs emléke előtt is akar tisztelegni, bizonyítani, te áld meg Zsuzsi is, és adj vigasztalást Balázs miatt, és imádkozunk az ő édesapja helyén Balázsért is. Ittas nénivel hálát adunk, hogy a nehézségek közepette is reménységünk lehet. Látkozunk az új egyházi törvény miatt, a békességet is, de a találékonyságot, hogy hogyan őrizhetjük meg közösségünk értékeit, áll meg ülekezeteinket és intézményeinket. És imádkozunk Erlich József családjáért. Köszönjük Erlich József életét, a 77 évet, amit Alsó Szent Iván és a budapesti otthona között adtál neki. Köszönjük az ő munkás, természet szerető életét. Köszönjük a közösséget, amiben élhetett. Imádkozunk nővéréért, Marikáért, és az ő lányáért, Máriáért, fiáért, Józsefért, Lászlóért és az unokákért, Ádám Mónikáért, aki gondozta őt, és te állt meg kérünk. Elhitelt, aki ennyi szeretettel és gondossággal, figyelmességgel vette körül a családot, és állt meg Judit is, állt meg az ő hűséges szeretetüket, és legyen a békességet a Erlich családtal is. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindenki. Amen.
Helyünket elfoglalva Isten tiszteletünkben 303 dicsőségünket folytassuk ezzel készülünk. gyülekezet, ma jubiláte vasárnapja van, ez örvendezést jelent, az a vezérigénk, amit föl is olvastam a 66. Zsoltárból, az Isten tisztelet kezdetén, örvendj egész föld az Istennek is. A mai igénk Ézsaiás könyvéből, amit szeretnék a jelenlévő és az ige hirdetést felvételről föl meghallgató gyülekezetnek felolvasni, az az örvendezésnek egy olyan apropóját, egy olyan okát vetíti, vagy előre és veti fel, amiről Judit is beszélt, hiszen a betegségből való gyógyulás, az élet folytatása, vagy megelevenedés, az mindenképpen az ember számára nagy-nagy örömöt jelent, és most együtt örvendezünk Judittal, de megpróbáljuk megérteni a mai igénknek a mélyebb értelmét. Tehát örülünk az egész földdel, és közben elmondjuk, hogy mert megpróbáltál minket Istenünk, és megtisztítottál, mint az ezüstöt, erre az ezüst tisztító gondolatra visszatérünk majd. Ézsaiás könyvének a 38. részében a 16-tól a 20. versig terjedő szakaszt olvasom, ó Uram, ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engem. Imé áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet, mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az Úr szabadított meg engemet, ezért énekeljük énekeimet életünk minden napjaiban az Úrnak házában. Három dologra szeretném a figyelmünket ráirányítani. Az egyik üzenete ennek a kis szakasznak, hogy az Úr az, aki meggyógyít és éltet, és pedig azért, mert még valami terve van azzal, aki gyöngélkedett. De itt muszáj tisztáznunk azt is, hogy a betegség is Istentől származik. A perzsa vallási hitben kettős istenség van, egy jó meg egy rossz, ezek harcolnak egymással, és hát csak remélni lehet, hogy a jó győz, de mi a zsidó gondolkodásmód hatása alatt vagyunk, és azt hisszük Istenről, hogy ő mindenek felett van, és ezért a rosszat is ő teremtette. Lehet ezért palgán haragudni, de mindjárt itt az elején hadd mondjuk ki, hogy vannak nagyon kellemetlen, úgynevezett rossz dolgok, amelyek viszont nem haszontalanok. És vannak nagyon kellemes dolgok, amelyek viszont haszontalanok. Tehát mi ennek a feszültségében élünk ezen a földön, és nem mondom azt, hogy nagy boldogság tölt el bennünket, amikor valamelyik belső szervünk fájni kezd, vagy rosszul működik, de az biztos, hogy a nagyon kellemetlen és nagyon rossz dolgok, amelyek a végén akár az élet elvesztésével is járnak, soha nem haszontalanok és értelmetlenek. Nem értelmetlenek, és ezen fogunk most egy kicsit gondolkodni. Pál apostol elmondja becsülettel, hogy ő valami nagyon kellemetlen betegséggel küzd, ezt találgatják a mai teológusok, hogy ez szembetegség volt-e a nagy fényesség miatt, amit a damaszkuszi úton átélt, vagy epilepszia lehetett, erre is gondol sok biblia magyarázó, de egy biztos, hogy ez őt nagyon zavarta és akadályozta a munkájában, legalábbis ő sokáig így érezte. És leírja egyik levelében, hogy háromszor is imádkoztam azért, hogy múljon el tőlem ez a baj, és mindig valahogy ugyanazt a választ kapta, és az így szólt, hogy elég néked az én kegyelmem, az én erőm, erőtlenség által végeztetik el. És most azt mondjuk, hogy ez az elég kegyelem, vagy Pálnak ez a bölcs gondolata segít nekünk megérteni, hogy mi is itt a probléma, ugye úgy teszünk, mintha az ember örökké itt lehetne a Földön, és mindig 20 éves maradhatna, ugye? A 20 éves kort szokták általában annak a kibomlott, nagyon szép, nagyon egészséges, nagyon erős életkornak tekinteni, aztán utána már minden hanyatlik, a haj kezd kihullani, fogok szúvasodnak, hogy József Attila mondja, szaporodik fogamban az idegen anyag. De szép gondolat ez az élet múlásáról, az öregedésről. Szóval elég néked az én kegyelmem, mire? Arra az időre, amire Isten ezt a földi létet kigondolta. Nem az életet gondolta itt a Földön végtelennek. Az életet igen. Az életet nem lehet csökkenteni, az élet halhatatlan. Ugye? A fogalom magában hordozza ezt a gondolatot, de a földi lét az nem örökké való, mint ahogy minden mulandó, ami a Földön van, a Föld maga is. A világ elmúlik, és annak a dicsősége, és benne minden, ami a Földből való. De elég néked az én kegyelmem, mire is? Arra a szolgálatra, ami rád van bízva. Tehát ez a meggyógyítasz és éltetsz engemet, ez arról szól, királynak a bizonyságtételében, Ezékiás királynak a bizonyságtételében, hogy megegyeztünk Istennel, hogy van még némi dolgom ezen a világon. Azért néhány mondatot beszéljünk Ezékiásról. Ő a 13. király, judeai király, és alapjában véve jókat lehet róla mondani. Egy istenfélő király volt, sőt az ő nevéhez fűződik az a merész tett is, hogy összetörette azt az érckígyót, amit Mózes a pusztában készített, egy legendás, hírű emlék volt Izrael múltjából. Emlékszünk a történetre, Izrael fiai zugolódnak, és akkor mérges kígyók támadnak a táborra, sokakat megmarnak, a tábor halálfélelemben sikoltozik, retteg, és akkor azt mondja az Úr Mózesnek, hogy részből önts egy kígyót, tűzd egy döglött kígyót, tűzd egy póznára, és aki hittel fölnéz erre a kígyóra, vagy fölnéz erre a kígyóra, nem toldok bele idegen magyarázó szavakat sem. Aki fölnéz a kígyóra, az meg fog gyógyulni. És hát itt akkor lehetett dönteni. Lehetett azt mondani, hogy ilyen butaságokat nem képzelünk, gondolunk, és inkább haldoklunk hősiesen tovább. És lehetett azt gondolni, hogy hát lássuk, nincs veszteni való semmi. Hát ha mégis igaz az, amit Mózes mond, és valóban nagy gyógyulás élménye volt Isten népének. Van ennek elvont lelki üzenete is, persze ennek a történetnek, de egy konkrét eszköz, egy konkrét tárgy, emléktárgy őrizte Izrael népének ezt a nagy tapasztalatát. És egy idő után elkezdték imádni ezt a régi erekét, mondjuk így, az emberek, függetlenül attól, hogy volt-e a közelben mérges kígyó, vagy sem, vagy megmart-e valakit, akár csak egy bolha is nem marta meg őt, és mégis ment imádkozni a részkígyóhoz, és Ezékiás volt az első, aki belátta, hogy ez így nem jól van, és összetörette ezt a bálványá lett régen hasznos tárgyat. De ugyanakkor keresem a jobb szót, mert tudom, hogy szószékről, vagy akár irodalmi közegben nem megfelelő kifejezés, de nem találok hirtelen jobbat, találóbbat, nem fért a bőrébe. A külpolitikája, külpolitikájában sokkal több volt az emberi ravasság, agyafurt döntéseket hozott, nem volt könnyű soha Izrael sorsa, Egyiptom és az egyéb közel-keleti nagyhatalmak között, sőt, hát egyszer belement egy olyan háborúba, ami után akkora sarcot kellett fizetni, hogy még a templom kapuinak az arany vereteit is el kellett távolítani, és azt is oda kellett adni az ellenségnek váltságdíj fejében. És mondhatnánk azt, hogy Isten azt gondolta, hogy nagyon-nagyon komoly, vallásos, becsületes fiú ez a Ezékiás, jó fiam ez nekem, imád engem, de nem bír magával, lecseréljük őt. És megüzente Ézsaiás által, aki sokat küzdött Ezékiással, hogy visszatartsa a rossz döntésektől, hogy az Úr azt üzeni, hogy rendeld el a házadat, mert meghalsz. Én azt mondanám, hogy nem olyan rossz ez az üzenet. Milyen sokan boldogok lennének, ha tudnák, hogy van még idejük elrendelni a házukat, és nem váratlanul fog beköszönteni a vég. És itt megint nem arról van szó, hogy Isten Ezékiás ellensége lett, és valami bűnért mért rá egy ilyen súlyos csapást, mert mint említettem, Isten nem az életet tagadja meg, nem az üdvösséget tagadja meg tőle. Neki szeretett fia marad Ezékiás változatlanul, de abban viszont változtatást akar, hogy mi történjék Izraelben. És akkor megkeseredik Ezékiás, sírni kezd, falhoz fordul, zokog és panaszkodik az Úrnak, hogy ő, ki eddig a dolgát jól végezte, most így fejezze be, az életet, Istennek megesik a szíve rajta, megüzeni Ézsaiással, hogy kap még 15 évet. Nem megyünk ebbe bele, nagy kár volt kiharcolni ezt a 15 évet, mert ez alatt, hát ami jót addig is épített, az sikerült lerombolnia. De most maradjunk ennél, hogy az ő bizonyságtétele arról szól, hogy meggyógyítasz és éltetsz engem, tehát megvallja a gyógyulásában, hogy Istennek van hatalma elvenni és visszaadni. És ez az egyik nagy tanulság. Egy kedves barátunk mondta egy súlyos tragédiában, aki nem is igazán itt hisz Istenben, hogy arra kellett rádöbbennie, kiváló terapeuta volt, hogy nem ő az Isten, hogy nem embereken múlik igazán a dolog. És ez itt nagyon szépen kijön a történetből, hiszen Ézsaiás, amikor viszi az Úr gyógyító üzenetét, egy aszalt füge koszorút rak arra a kelevényre, arra a fertőző sebre, amiben belehalt volna egyébként Ezékiás. Kérdezhetnénk, hogy ez nem jutott ettől függetlenül eszébe? Igen, nem jutott eszébe, mert nem a füge gyógyító ereje az, ami megmenti Ezékiást, hanem az Úrnak a döntése és az ígérete. Tehát fontos átélni, hogy az Úr kezében vagyok. Ő öl és elevenít. És a sorrend sem lényegtelen. És ez az, amit mindig megvallunk a temetőben is. Hogy az Úr nem csak elveszi az életet, de meg is elevenít, és ez az ő gondolata, hogy az élet uralkodjék. A második dolog, ami a bizonyságtételből előttünk van és legyen. Áldásul volt nékem a nagy nyomorúság, kivontad lelkemet a pusztulás verméből, hátad mögé betetted bűneimet. Valljuk meg becsülettel, hogy olyan egyértelmű, világos bűnbánatot, tisztánlátást, rossz döntéseinkkel kapcsolatban soha nem élünk át, mint amikor valami nagyon fáj. Hát milyen pontosan tudta Jónás a Cetfal gyomrában, hogy merre van a jeruzsálemi templom, és hogy mi az ő problémája. Igen, ez így van, hogy amikor beköszön a fájdalom, a betegség, amit Isten ad, nem leszámolás az az elrontott életünk miatt, de egy kegyelmi eszköz arra, hogy bűnbánatra jussunk, mert így van, máshogy nem megy. Annyi szép költői képpel bizonygatja ezt az ige, az állatok, házi állatok világából is vesz a Szentírás képet, mikor azt mondja, hogy a lovat zablával kényszerítik arra, hogy menj. Nem a döglött lovat kell sarkantyúzni, az élő lónak van szüksége a sarkantyúra és a zablára, hogy arra felé menjen, amerre a gazda irányítani akarja, és az én népem nem akar a jó irányba menni. Tehát nem Isten bosszúja, hanem csak egy zabla és egy sarkantyú, ami a jó irányba fordít egy-kettő a bűneink, amiket Isten nem akar rajtunk száradni hagyni. Nem akarja, hogy bűneinkkel együtt menjünk el, hanem azt akarja, hogy megtisztuljunk azoktól itt ezen a földön. Ezért az idézett Zsoltárban megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Azt nem tolseprűvel, vagy libatollal. A libatollal a pogácsa tetejét kenik meg. Ugye tojásra, hogy szép fényesre süljön. De az ezüstöt nem libatollal szedik ki a salakból, hanem belerakják a tűzbe. Hevítik a tűzben, és vegyszerekkel is támadják az ércet, hogy kiadja magából a valódi értéket, a salakmentes értéket. Igen, magammal hoztam a középiskolában is ismert Tóth Árpád verset, Isten oltó kése. A címe nem olvasom fel az egészet, csak idézek belőle. Nem mondom, hogy adósom maradtál, mondja némi kis panasz után a költő. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltókése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Új szépséget teremni sebez engem. Milyen szép gondolat ez. Túl vagyunk a meccéseken, Béla itt megmeccette a szőlőt is. Szebb lenne borzas nagy lombbal, de hát nem teremne akkor szőlőt. És mit csipegetnének itt le a gyerekek? Már most itt maradt rajta a tavalyi évről asszunak a szőlőfürt. De új szépséget teremni sebez engem. A betegség. Nem örülünk neki, de lehetetlen nem látni annak az áldásait. Jobb története ott áll előttünk, aminél szebben, provokatívabban nem lehet elmondani azt, hogy aki Isten közelében van, az mi mindenen megy keresztül, és nem azért, mert Isten ellenség, hanem mind az ő életében, mind örökre, a mi tanúságunkra is ad, enged Isten itt ezen a földön a szolgálatunk részeként olyan próbákat és küzdelmeket, amelyek értéket teremnek azután az életünkben. És a harmadik dolog egy olyan kérdésnek a eldöntése és bizonyságtétellel való megerősítésére, amivel kapcsolatban békében szintén ingadozunk. Mint Jobb. Jobb előbb azt mondja, hogy a fának van reménye, ha elvágják a törzsét, mert jön egy olyan zápor, mint tegnap este itt, és akkor megint kihajt, kivirul. De a férfi, ha elterül, vajon fel kell-e? Ha tudnám biztosan, akkor remélnék. És ezért olyan fontos húsvét ünnepe, Brianék most közöttünk a húsvétot, jöttek ünnepelni gyöngyös patai testvéreinkkel, együtt egy kicsit lekéstek a húsvétot, de a húsvét üzenete örök, és ez az, amit itt a bizonyságtételben Ezékiás kimond, amit Jób is, aki majdnem az összeomlás határáig eljutva mondja ki, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom felett megáll. Ha alkotó elemeimre hullottam, az én megváltóm akkor is össze tud engem rakni. Nem a síri dicsőít téged, mondja Ezékiás, és nem a halál magasztal téged. Hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Hogy visszajött a halál árnyékának völgyéből, ahogy Judit fogalmazott, ahogy ezt fizikailag megtapasztalta, hogy fontos nekünk, hogy a húsvét üzenetében fizikai tapasztalatra is gondolhassunk. Jézus feltámadása beragyogta az első keresztények, zsidó keresztények életét is, mert arról árulkodott, hogy nem az anyag, a mulandó anyag határoz meg mindent, hanem diadalmaskodik a fölötte az élet, és legfőképpen pedig az élő Isten, az igazmondó élő Isten akarata. És itt nem a mégsem a fizikai tapasztalat az, amire támaszkodunk. Noha mondom, Ezékiásnak hirtelen a gyógyulás egyfajta tapasztalat volt, minden gyógyulásunk egy arról való tapasztalat, hogy Isten akarja az életet. Ez egy másik kérdés, hogy nem itt képzeli el a mulandó világ keretei között, hanem az örökké valóság határtalan szabadságában, ahol az anyag mulandó volta, nem teszi lehetetlenné Istennek a szándékait. Ezért a mai napon most a gyógyulás örömére, Isten áldott munkálkodására gondolunk, és annak a próbatételnek az Istentől való tanító hatására, amely megengedi a betegséget, sőt a halált is, hogy ennek a háttere előtt az életnek a szépsége annál jobban ragyogjon. Isten áldja meg az ő igéjét címünkben. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy a mi életünk ideje az a te kezedben van, hogy nekünk bölcs szívet, hogy bölcsen tudjuk számlálni a mi napjainkat, hogy nekünk alázatosságot, vagy nekünk alázatot, hogy elfogadjuk a te akaratodat, hogy tudjuk mondani ezt, hogy legyen meg a te akaratod, nem a sajátunkéhoz ragaszkodjunk. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki gondoskodsz rólunk és vezetsz minket, megadsz mindent, amire szükségünk van, segíts, hogy tudjunk ezzel elégedettek lenni, és tudjunk a te utadon járni, és köszönjük, hogy nem egyedül kell ezen járni, hanem te ott vagy velünk. Hát még így kérjük az előttünk álló napokat, adj nekünk erőt, bölcsességet, türelmet a feladatainkhoz, és bátorságot is kérjük. Amen. Foglaljunk helyet, és a 132. énekünket énekeljük. Az első 4 verszakát, majd az 5. verszakát a
thank you.
szeretteim délután a Dompó utcában, hajléktalan testvéreim között és a körzetekben, kedden 18 órakor a Biblia óra, 24-én szerdán 14 órakor lesz a Dompó utcában egy megemlékezés az örmény genocidiumra, a népírtásra, emléktáblavatásra, Erős, várunk mindenkit szeretettel, illetve 29-én az nem holnap, hanem holnap az egy hétre, 17 óra 30-kor lesz a filmvetítés, ami itt is látható volt néhány hete a rabbi nőről, ez tehát 29-én lesz a Dankó utcában szintén fél 6-kor. Talán nem felejtettem semmit, álljunk fel az áldásra. Az Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, áldja és üdvözze meg szívünket és gondolatainkat is a Krisztus Jézusban. Amen.